Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Helyünket elfoglalva, keressük a 312-es dicséretünket. 312-es dicséretünket énekeljük alkalmunk elején. Várj, ember szíve készen, mert jő a hős, az Úr. 312-es dicséretünket mind a négy versét énekeljük. Fejünket, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Jézus, hogy Te itt hagytál bennünket a világban. Nem egyedül, hanem a Szent Lelkeddel, de így is köszönjük azt, hogy Téged képviselhetünk ebben a világban. Köszönjük, hogy a megtérésünkkor világossággá és jóvá tettél bennünket, és köszönjük azt, hogy az egész létünkkel, az itt létünkkel egy bizonságot tehetünk arról, hogy Te mind a mai napig munkálkodsz. De meg kell vallanunk itt rögtön az alkalom elején, hogy sokszor nem úgy élünk, ahogy kell. Sokszor nem úgy élünk, ahogy Te szólsz. Nem azt tesszük, amit Te mondasz. És annak ellenére, hogy világosság és jó vagyunk, mégis bemocskoljuk a Te nevedet, a mi cselekedeteink és szavaink által. És most mindazért szeretnénk bocsánatot kérni, amit az elmúlt héten elkövettünk, ami által bizonságot tettünk, de nem Te rólad, hanem arról, hogy az óemberünk még ott van a háttérben, súgja a tanácsokat nekünk, És van, amikor azt tesszük, amit az óemberük mond, és nem figyelünk oda, amit a Szentlélek szól. Ezért kérünk bocsánatot, és köszönjük, Úrunk Jézus, hogy ezekért a bűnökért is meghaltál a kereszten. És kérjük most az alkalom elején, hogy világosíts meg a szívünket, hogy teljes mélységében megérthessük az evangélium üzenetét, hogy világossá váljon előttünk, hogy mit is vállaltál értünk, sőt, mi mindent szenvedtél a kereszten, hogy a lelki halálban lévő ember bűnbocsánatot és örök életet szerezzen nálad. Kérjük, segíts nekünk abban, hogy megértsük a te igédet, nem csak magunkra nézve, hanem úgy, hogy azt tovább is tudjuk adni majd, amikor alkalom nyílik rá. Mindehhez kérjük a Szent Lelked segítségét az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Az egész tanfolyam arról szól, hogy milyen a tanítvány, milyen Krisztus tanítványa, és hogyan lehet másokat Krisztus tanítványaivá tenni. És ennek a folyamatnak az egyik része volt a házi feladat. Több házi feladatot vittünk véghez, legalább remélem. És a házi feladatok alatt hallottuk, talán egymástól is, hogy a kívül álló, a nem hívő ember nehezen érti a Biblia nyelvezetét, nehezen érti az alapfogalmakat, nem is tudja, hogy mi az a hit, vagy ha hallja azt a szót, hogy hinni, akkor másra gondol, mint amit a Biblia vagy a hívő ember mondani akar. Igaz ez az alapfogalmakra nézve, a hinni szóval kapcsolatban, az imádság szóval kapcsolatban, de természetesen igaz ez az evangéliumra magára nézve is. Ha odaadunk egy érdeklődő kívülállóknak, akár családtagnak, akár barátnak egy kazettát vagy egy traktátust, amiben le van írva az evangélium, nem biztos, hogy az illető azt érti, amit a szerző írni akar. És nem kerülhetjük ki azt a helyzetet, hogy rákérdezzünk az illetőn, hogy megértette, amit olvasott? Megértette a prédikációt, amit kapott tőlük? Megértette azt a nagyon jó könyvet, vagy azt a nagyon egyszerű traktátust, amit odaadtunk? És sokszor az lesz a válasz, hogy hát nem teljesen. Azért nem teljesen világos. Akkor sem, ha a mi számunkra egyszerű traktátus, egyszerű prédikáció nem létezik az égvilágon, de az illető nem érti, mert a szavakon mást ért. Tehát akármilyen módszert, akármilyen segédeszközt is használunk az evangelizációhoz. Meghívunk valakit egy sorozatra. Odaadunk egy kazetát, odaadunk egy könyvet, odaadunk egy traktátust. A végén mindig ott van az a helyzet, hogy megkérdezünk, hogy megértette-e, és a válasz az lesz, hogy hát de nem teljesen. Mindenképpen eljön az a pillanat, amikor az alapfogalmakat tisztázni kell. És a legjobb helyzet az, ha egy párbeszédben, egy beszélgetésben tudjuk ezt megtenni. Tehát ha meghívunk egy szomszédot egy evangelizációra, az alkalom után kérdezzük meg, hogy megértette-e, és ha valamit nem értett, akkor legyen az a készség bennünk, hogy hát szívesen még beszélgetünk, szívesen elmagyarázunk. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy minden gyülekezeti tag tisztában legyen azzal, azokkal az alapfogalmakkal, amelyeket mindenképpen tudni kell magyarázni. Tehát nem csak tudni kell, ugye tudni kell magyarázni a szomszédnak, a barátnak, az öcsnek, a bárkinek, hogy miről is van szó, mi az evangéliumnak a magja, a lényege, mit kell mindenképpen megérteni ahhoz, hogy valaki azt mondhassa, hogy igen, kész vagyok odaadni a szívemet az Úr Jézusnak, meg én megértem, hogy miről van szó, és belátom, hogy ez rám nézve is érvényes. Ezt kell tudni. És az a jó természetesen, hogy a Biblia abban segít nekünk. János 3.16. Hogy ott van a lényeg. Ha azt tudjuk megmagyarázni, akkor mindent tudunk megmagyarázni. ugye ezt mondta Jézus, de nem akárkinek, egy írás tudónak mondta, ugye Nikodémusnak mondta. És Nikodémus egy rabbi volt, tehát egész nap foglalkozott az írással. Hát ha az az ember, akivel mi beszélünk, nem éppen rabbi, vagy talán nem minden nap foglalkozik a Bibliával, akkor magyarázni kell, hogy mi van ott, de azt kell magyarázni, ami ott van. Mert ez a lényeg. Ugye ismerjük, de biztonság kedvéért felolvasom. Jézus mondja Nikodémusnak. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. És mi a döbbenetes a János 3-ban? Hogy még a rabbi se érti, hogy miről van szó. Hát ha a rabbi nem érti, akkor a szomszédukkal mi lesz? Akkor a kívülállóval, az érdeklődő családtagunkkal mi lesz? Hát ezt kell tudni magyarázni. De az a jó, hogy Jézus itt ad egy bizonyos felépítés, hogy mire kell gondolni, milyen szavakat, milyen dolgokat kell magyarázni. Mert úgy szerette Isten a világot. Istennel kezdődik az egész. Meg kell tudni magyarázni bizonyos dolgokat Istenről, hát legfőképpen a szeretetét kell tudni magyarázni. De ez az első. Istenről kell beszélnünk. Utána természetesen a világról. Hát itt az emberekre kell gondolni. Tehát néhány alapvető dolgot kell mondanunk az emberről. Milyen az ember? Mert úgy szerette Isten, az az első. A világot, ez a második. Hogy egyszülött fiát adta, hát ez a harmadik, hogy ki az az egyszülött fiú. Hogy aki hisz ő benne, el ne veszen, hanem örök élete legyen. Ez a negyedik pont. Akkor mit kell csinálni? Hinni. De mit jelent az? Ez a négy pont kell magyaráznunk, amikor az evangéliumról beszélünk. Isten, ember, Isten fia és az ember válasza. Ha ezt a négy pontot tudjuk jól magyarázni, akkor az evangéliumot tudjuk magyarázni. De az az igazság, hogy még a teológián is elég sok időbe vesz igényt, elég sok időre van szükség, hogy valaki megértse teljesen az Istenről szóló tant, az emberről szóló tant, a krisztológiát. Tehát ezt megmagyarázni egy óra alatt egy kívülállónak, ez nem piskóta. És tényleg nem kicsi dolog, testvérek. Én ezt az előadást már egy ideig tartom, de minden alkalommal izgulok. Mert az evangélium magyarázni nem könnyű dolog. Minden alkalommal újra nehéz feladat, hogy valóban úgy mondani a dolgokat, ahogy Isten akarja, hogy mondjuk. Ez a nehéz benne. Ez a nehéz a feladatban, ugye, hogy képviseljük az Úr Jézus Krisztus ebben a világban, és azt az üzenetet adjuk tovább, amit ő tovább akar adni. Ez a nehéz benne, de ezért arra kell koncentrálni, hogy azt mondjuk, amit az Úr akar, hogy mondjuk. És én arra jutottam, hogy mind a négy pontnál három dolgot kell legalább mondani. Ez nem elég. Hogy három pontban összefoglalni, hogy kicsoda az Isten, ez nem elég, de ez egy kezdet. Ha valaki megérti az első három pontot, mindjárt fogok róla beszélni, akkor van egy kezdetleges képe Istenről, amiből majd később lehet egyre több dolgot levonni, vagy a Bibliába lehet rámutatni, hogy ez tényleg így van, és hogy mit jelent, és hogy minden történetben visszajön ez a három dolog. Ez egy első lépés. Attól az illetőnek nem lesz teljes képe Istenről, de elég lesz ahhoz, hogy megértse az üzenetet. Utána az emberről fogok három pontot mondani, amit mindenképpen el kell mondani. Utána az Úr Jézusról, utána a megtérésről. És ha ez a 12 pont ott van a fejünkben, akkor bármilyen beszélgetésben, ami Isten dolgairól szól, tudunk helytállni. Akkor tudjuk, hogy mire kell figyelni, amikor a másik valamit mond, akkor az valóban az, amit nekünk kell képviselnünk, vagy pedig mást mond. És ha mást mond, akkor fogjuk tudni, hogy akkor mi lenne a válaszunk. Hogyan lehetne erre reagálni. És ezért fogunk most 12 pontban végignézni az evangéliumot, az evangéliumnak egy vázlatát. És ha ez a 12 pont ott van a fejünkben, akkor testvérek, bízhatunk abban, hogy valakinek el tudjuk magyarázni, hogy mi a Biblia, mi a keresztény hit központi üzenete. Az alkalom, ennek az alkalomnak a végén nem lesz kis csoportos beszélgetés, mert annyi mindenről lett volna, vagy lehetne szó, hogy valóban éjfélig lehetne róla beszélni. Ezért én jobbnak látom, hogy most az alkalom elején ne legyen kis csoportos beszélgetés, hanem a jövő hét elején, amikor kikristályosodott ez a kép, ez a vázlat a fejünkben, akkor majd fogunk egymással beszélni, majd a végén elmondom, hogy mi lesz a házi feladat, mert érdekes lesz, és akkor egy teljes hetünk van arra, hogy végig gondoljuk ezeket a dolgokat. És akkor lassan-lassan összeáll a kép, és akkor mindannyiunk képesek legyünk arra, hogy ezekről a dolgokról beszélgessünk. Először egy testvérrel, és talán valamikor egy kívülállóval is. Tehát amit tenni fogunk ma este, az az, hogy végignézzük az evangéliumot. Tehát új dolgokat nem fogok mondani, csak próbálom ezt a 12 pontot úgy elmondani, hogy tovább is tudjuk ezeket majd adni másoknak. És akkor erre kell figyelni, hogy mi az, amit eddig még nem értettem, és amit most jobban értettem meg. Kezdjünk rögtön az elején Isten jellemvonásaival. Mit kell mondanunk Istenről, amikor egy kívülálló, egy érdeklődő kívülállóval beszélünk? És szerintem a legjobb, mivel a Biblia ott kezdődik, azzal kezdeni, hogy Isten nem olyan, mint mi. Isten nem olyan, mint mi, mert mi teremtmények vagyunk, de ő a teremtő. Nekünk csak teremtett dolgokkal és dolgokról van tapasztalatunk, hát de mindaz az ő kezéből került ki. Nagyon nehéz valamit mondani Istenről, mert hát az ember arról beszél, amit lát, amit hall, amit tapasztalt, és ezek mind teremtett dolgok. De Isten mindattól különbözik, mert ő mindazon felül áll. Ő a teremtő, nem olyan, mint mi. Ő más. Mindig más. Bármit is mondunk róla, nem mondhatjuk, nem tudjuk elmondani a teljes igazságot Istenről, mert ahhoz kicsik vagyunk. Teremtmények vagyunk, akik mind az ő kezéből kerültek ki. Tehát Isten más. Ez az első dolog, amit mindenképpen tudni kell Istenről, de nem úgy más, mint ahogy az ember különbözik az állattól. Ha kívülállókkal beszélünk, akkor fogjuk látni, tapasztalni, hogy sokszor ők azt gondolják, hogy Isten nem más, Isten egy magasabb lény. Tehát itt van az állat, és akkor az ember magasabb lény, mint az állat, hát csak a hasonlóképpen Isten magasabb lény, mint az ember. De a Biblia nem úgy beszél Istenről. Mert ugye az állat is teremtmény, az ember is teremtmény, tehát a teremtmények mind egy skálán vannak. És Isten nem a skála végén van, mint a csúcsa a skálának, nem, Isten az egész fölött áll. Különbözik a teremtményektől. Nem magasabb lény, hanem teremtő. Nincs rá más szó. Isten mindig külön, mint amit el tudunk képzelni, vagy el tudunk mondani. És ezt mondhatjuk két szóban úgy, hogy Isten szent. Isten szent. Más. Különbözik mind attól, amiről nekünk tapasztalatunk van. Mi általában, és a világban általában a szent szónál az erkölcsi szentségre gondolunk. Tehát a szent az azt jelenti, hogy valaki nincs hibája. Ő erkölcsileg teljesen jól él. Képviselje az erkölcsiséget, de teljesen nincs benne fogyatkozás. És az így igaz természetesen, de Istennél a szentség annál is nagyobb. Mert Isten nem csak az erkölcs területén képviseli a csúcsot, az egészet, Isten a létezés szempontjából is képviseli a csúcsot, ha szabad így mondom, Isten önmagától létezik. Nem teremtett lény ő, senki nem hozta őt létre, ő van. Ő ott is a teljességet képviseli, ő ott is a teljesség. Isten a jó. Úgy, ahogy ember soha nem lehet jó. Mert Isten önmagától jó. Bármit is akar Isten, az a jó. Az ember viszont csak annyiban jó, amennyiben engedelmeskedik Istennek. Isten az igazság. Bármit is mond, az az igazság. Bármit is gondol az Isten, az az igazság. De az embernek csak annyiban van igaza, amennyiben utána gondolja a dolgokat Isten után. Amennyiben úgy látja a dolgokat, ahogy Isten. Ez jelenti az a szó, hogy szent. Istennek megvan a létezése, megvan az erkölcsisége, megvan az igazsága önmagában. És a teremtmény csak annyiban jó és igaz, csak annyiban létezik, amennyiben részesül abban, aminek Isten van önmagában. Tehát Isten más, különbözik, szent. Igen ám, de nem szabad így megállni. Isten nem csak más, Isten tartja a kapcsolatot a teremtett világgal. Isten nem úgy más, hogy semmilyen kapcsolat nem lehet teremtő és teremtmény között, mert Isten biztosítja ezt a kapcsolatot. Gondoskodik a világról, gondoskodik a teremtéséről, gondoskodik az emberről, sőt még szól is az embernek. Tehát bár óriási a különbség Isten és ember között, Isten, vagy teremtő és teremtmény között, de Isten mégis összeköti a kettőt. És az, ami összeköti a kettőt úgy, hogy nem mossa össze a kettő között a határt, ez a szeretet. Ez a szeretet. Ezért a második dolog, amit mindenképpen mondanunk kell Istenről, az az, hogy Isten szeretet. Hát itt persze nem egy érzésre kell gondolni, mert Isten nem egy érzés. Itt nem arra a bódult állapotra kell gondolni, amit filmekben képviselnek, amikor szeretetről vagy szerelemről van szó. A Bibliában a szeretet nem egy érzelmi szó. A Bibliában megnézhetjük az 1 Korintus 13-ban, a szeretet mindig egy viselkedés mintát fejez ki. Mit csinál a szeretet? Ez le van írva az 1 Korintus 13. Mit tesz? Ott nincs szó arról, hogy mit érez a szeretet. Arról van szó, hogy mit tesz. Hogy szeretek, vagy szeretek el valakit, vagy nem. Ez a viselkedésemből derül ki. Lehet, hogy az érzéseimből is, de szerethetek valakit úgy, hogy az érzés nem annyira van ott a háttérben. Nem annyira erős. Mert az érzéseink nem, nincsenek mindig ugyanazok. Ugyanazon a szinten. De az nem azt jelenti, hogy amikor érzelmileg kicsit mélyebbre megyek, hogy eltűnt a szeretet. Egyáltalán nem. Csak az érzés maradt egy kicsit el, de a viselkedésünkből kiderül, hogy szeretem-e a másikat, vagy sem. Erről szól az 1 Korintus 13, erről szól az, hogy Isten a szeretet. Bár más teremtő, mi meg teremtmények, de ő magához öleli az egész teremtését, magához öleli az embert, kifejezi a szeretetét szóban és tettben. Ezt jelenti az, hogy Isten szeretet. Isten annyira szeretet, hogy ő önmagában, már akkor is, amikor még semmi teremtett dolog nem volt, ki tudta fejezni a szeretetét. Mert ugye Isten, mint Szent Háromság, a szeretet közösségnek a ne továbbja. Isten úgy szeretheti önmagát, hogy mégis közösségben van, tehát nem egoista. Isten úgy szeretheti a fiát, aki lényében mégis egy az atyával, hogy mégis egy közösség ez. Isten nem egoista, amikor szereti a fiát, hanem olyan, mint egy atya, aki szereti a fiát. Istennek nem volt szüksége arra, hogy teremtsen egy embert, hogy legyen valaki, akit szerethet. A Szent Háromságunk belül ott van a szeretet, mint nem egoista szeretet, hanem mint közösségi szeretet. Amikor kifejezheti az egyik személy a szeretetét a másik iránt. Isten nem azért teremtett az embert, hogy legyen kit szeretni, bár néha ezt halljuk, talán még teológusoktól is. Nem tudjuk, hogy Isten miért teremt embert, ez volt Istennek a kedve. Úgy döntött. És persze, hogy Isten szereti azt is, ami az ő kezéből kikerül. De nem volt neki szüksége rá, Istennek szüksége lenne egy emberre. Nem. Istennek nincs szüksége az emberre, az embernek szüksége van Istenre. De az majd másik lapra tartozik. Ez Istennek a szeretete. És tudjuk, hogy mivel Isten szent, szeretet is az. Szeretete szent. Isten szeretete szent szeretet, vagy, ahogy a Biblia mondja, féltő szeretet. A 2. Mózesben találjuk, 2. Mózes 34:14. Nem szabad leborulnod más Isten előtt, mert az Úr, akinek féltőn szerető a neve, féltőn szerető Isten. Itt természetesen nem arról van szó, hogy Isten félti az embert. Itt féltékenységre kell gondolni. Isten annyira szereti keze munkáját, hogy ő nem akarja, hogy az ember más úrral kösse össze az életét. Ugye ez a házasságnak a képe, amit a Biblia nagyon sokszor használ, azért használja, mert valóban a házasságban láthatjuk azt kicsiben, a teremtett keretek között, hogy milyen is a kapcsolat Isten és az ő népe között. A hűség az alapja ennek a kapcsolatnak. Az Isten soha nem hagyta el az ő népét, és féltékenyen szereti a mennyasszonyát. Azt akarja, hogy tiszta legyen, és tiszta maradjon a mennyasszony. Hogy más úrral ne kösse össze az életét. És az az igazság, testvérek, hogy abból, hogy hogyan gondolkodnak az emberek a házasságról, lehet valamit lemérni arról, hogy mit gondolnak az Istennel való kapcsolatról. Mivel Isten úgy teremtette a házasságot, hogy az képviselje valahogy, valahogyan az Isten és ember közti kapcsolatot. És ha az ember azt mondja, hogy hát mi nekem? A házasság. Mi nekem az a papír? Nem kell. Csak úgy összeköltözünk, és ha elmúlik az érzés, akkor szétköltözünk. Ez mond valamit arról is, hogy hogyan gondolkodik ez az ember a vallásról, az Istennel való kapcsolatról. Azt gondolja, nem kell papír, nem kell könyv, ha tetszik az Isten, akkor megyek a templomba, ha nincs olyan érzésem, nem megyek. Vagy ahogy a statisztikában nagyon szépen mondják, vallásos vagyok, de a maga módján. Hát igen, az olyan, mint hát házasságban élek, vagy életkapcsolatban élek, csak nem házasságnak nevezem, mert nem tetszik. Ha más nevet adok a dolognak, és akkor hát élettársi kapcsolatban élek a maga módján. Hát akkor tudjuk, hogy annak mi lesz a vége. Kapcsolat van a kettő között. Mert Isten így teremtette a dolgokat. Isten szeretete szent szeretet. Van benne féltékenység is. És akkor, és ez a harmadik pont, vannak emberek, akik azt mondják, hogy hát de pont ez a baj. Pont ez a baj, hogy Isten szeretett a szent szeretet, mert valami kettőséget érzek az Istennel való kapcsolatban. Van, amikor szeret engem az Isten, amikor tapasztalom az ő meleg oldalát, az ő szerető oldalát, és van, amikor a hideg arcát tapasztalom. Amikor azt érzem, hogy hát most nem szeret az Isten, most valami büntetést kapok, vagy hogy. Hát kicsoda az az Isten, aki annyira kettős? Zavart az Isten, adja? Nem tud rendesen gondolkodni? Egyszer így csinálja, egyszer úgy csinálja? Milyen Isten az? Elhangzik még vád képen is néha-néha. Csak azt kell mondanunk, hogy hát valóban van egy kettőség, valóban lehet egy kettőséget érezni az Istennel való kapcsolatban. De az a kettőség nem Istenben van, ez a kettőség bennünk van. Mert Istenhez kétféleképpen lehet viszonyulni. Engedelmesen, vagy engedetlen. És Istennek számít az, hogy hogyan viselkedek. Istennek számít az, hogy hogyan állok vele, és annak függvényében, hogy én hogy állok vele, mutatja az egyik oldalát, a másik oldalát. És ezt nevezük Isten igazságosságának. Isten egy igazságos Isten, aki a bűnt bűnek is nevezi, teljesen mindegy, hogy ki csinálja, kicsi bűn, nagy bűn. Isten a bűnt bűnek is nevezi, és bűnként bünteti. De Isten az engedelmességet engedelmességnek is nevezi, és szövetségéhez hűen meg is áldja azt, aki engedelmeskedik neki. Hol van itt a kettőség? Hát bennünk van ez a kettőség. Nincs kettőség Istenben, Isten hű maradt az adott szavához. Ő azt mondta az embernek, hogy mit kell tennie, és az ember azt teszi, akkor megtapasztalja az Úr áldását. Ja, de ha nem azt teszi, akkor kifejezi az Úr azt, hogy ez nem tetszik neki. Ez az igazságosság. És az a jó, hogy Isten nem hideg bíró, aki rögtön rácsap, lecsap valakire, ha eltér a helyes útról, mindig figyelmeztet, hogy gyere vissza. Hogy figyelmeztet? Hát csapásokkal. Volt olyan fáraó, akinek 10 csapás kell, lett, és még mindig nem értett a szóból. Remélem, hogy mi a harmadiknál, a negyediknél már ráeszmélünk arra, hogy hát talán rossz úton vagyunk, talán vissza kellene térni. De annyira kegyelmes az Úr, hogy az igazságosságában ott van az irgalom is, és a hosszú tűrés. Mert ugye nem lehet szétszedni Isten jelenvonásait, nem lehet azt mondani, hogy hát Isten valamikor szent, valamikor szeretett, valamikor igazságos. Nem, minden három egyszerre ott van, egyben, a szentség ott van a szeretetben, a szeretet ott van az igazságosságban, ja, de a szentség is ott van. Ez egy nagy dolog, ez egy, ilyen az Isten. Nem lehet őt szétszedni darabokra. Csak más nevet adunk a dolognak, a mi szempontunkból nézve. Ezt a három dolgot kell mindenképpen tudni Istenről, és képviselni is kell a világban. Isten szent, tehát ő a teremtő, mi teremtmények. De Isten szeret. Tehát van kapcsolat a kettő között. Ja, de féltő szeretet ez. Tehát ez nem boldult állapot, Isten még gondolkodik a szeretet között, és ami tetszik neki, azt meg is áldja, ami nem tetszik, azt meg is bünteti. És így teljes a kép. Ezt kell mindenképpen tudni, ha az evangéliumot, és ezt kell mindenképpen elmagyarázni, amikor az evangéliumról beszélünk, különben nem fogják érteni. Második lépés. Akkor mit kell mindenképpen mondani az emberről? Hát elsősorban az, tehát ez ugyanaz, mint Istené az első pont, hogy az ember teremtmény. Isten kezéből kerül ki, úgy, mint a fa, a kutya, a majom, az ember is teremtmény. Vannak törvények, vannak szabályok, amelyeknek az embernek meg kell felelnie. Isten egy bizonyos módon teremtette az ember, és az ember nem tud másképp viselkedni, kénytelen bizonyos dolgokat véghez vinni, mert így teremtette az Úr az embert. És vannak bizonyos dolgok, ahol az ember választhat, vagy így, vagy úgy cselekszik. Ahol nem programozva van az ember, hanem ahol Isten mondja, hogy hát ez lenne az út, azon kellene járni, de ahol az embernek mozgástere van. De akkor is teremtmény Isten kezéből került ki. Tehát nem független, nem önálló és nem szabad, hanem, mint minden más teremtmény is, szolga maga módján. Van egy ura, van egy főnöke, van egy parancsolója, akinek engedelmeskedni kell. És vannak bizonyos törvények, vannak bizonyos szabályok, amelyeknek engedelmeskedni kell. De az ember nem akármilyen teremtmény, és ezért foglaltam össze így a negyedik pontot, az ember Isten képmására teremtetett. Bár az ember utolsó teremtményként került ki Isten kezéből, az nem jelenti azt, hogy az ember utógondolat volt. Még a zsidó hagyományban is mondják, hogy te ember, gondolj arra, hogy még a légy is előbb volt, mint te. Hát, ez valóban így van. De attól az ember nem utógondolat, mert ugye az ember a célja a teremtésnek, a koronája. Isten először teremtette az egészet, utána gondnokként oda teremtette az embert is. És ez a gondnok szó nagyon érdekes, bár a világban annyira nem értik, de ez az ember szerepe, az ember gondnok. Van egy főnöke, akit képvisel. Ez az Isten. Ez jelenti az Isten képűség. Az ember úgy van teremtve, hogy tudja képviselni az Istent, és úgy is van teremtve, hogy Istent képviselni kell. Ez a célja minden ember életének. Képes rá? Igen ám, de feladat és felelősség is, hogy azt tegyük. Azért volt oda teremtve. És az ember képviseli az Istent a teremtésben. De nem külön-külön, ugye mert az az érdekes, hogy Isten rögtön férfivá és nővé teremti az embert. Akik házasságban élnek, közösen, mint közösség, tehát mint kettes közösség, képviselik a hármas közösségben élő Istent. Ami azt jelenti, hogy nem teljesen ugyanaz, csak az ember csak képviseli az Istent. De nem a férfi képviseli az Istent, az asszony meg az állatokat, mit tudom én. Volt olyan gondolkodás Hollandiában a 17. században, óriási vita, hogy van-e az asszonynak lelke, mert ugye Isten Ádámba beleheli a lelkét, de Éváról nem olvasunk ilyesmit, tehát lehet, hogy az asszony mégis asszony állat. Nagyon rövid vita volt, rövidre zárták, hogy hát természetesen, hogy nem. Mert közösen képviselik az Istent a világban. És ahogy szaporodik az emberiség, ez a férfiakból és nőkből álló közösség közösen képviselik az Urat, az Istent ebben a Földön. Tökéletesen nem, de a teremtett keretek között igenis. Ezért van emberiség, ezért vagyunk mi sokan. Egy ember nem tudja képviselni az Istent, hát még sokan sem vagyunk képesek rá, de már kicsit jobban. Igaz az, hogy az ember feladata volt az, hogy képviselje az Istent, de tudjuk, beszéltünk róla, hogy mi történt. Az ember mégis az állatra hallgatott, szakadt a fáról, evett a gyümölcsből, és az ember engedetlenné vált. Tehát ez a következő pont, amit mondanunk kell, az ember bűnös, és ezért méltó a halálra. Már elég sokat beszéltünk erről, tehát a teremtés történetben most nem akarok belemenni, de a halál, ez még fontos lenni itt tisztázni. Mert Isten azt mondta, hogy amikor estek a fáról, mondta az emberek, azon a napon meg fogtok halni. És nem egy konfirmandus feltette a kérdést, hogy hát itt valami tévedés van, mert az ember nem halt meg. Még élt egy darabig, sőt nem csak egy darabig, hanem még hosszú éveken keresztül. És itt valamit meg kell érteni, amikor Isten ezt mondta az embernek, hogy meg fogtok halni, akkor az embernek fogalma sem volt, hogy mi az alá. Hát mi, nekünk van fogalmunk, van egy elképzelésünk, de amikor Isten azt mondta Ádámnak, Évának, hogy meg fogtok halni, ők még egyetlen tetemet sem láttak, még nem volt. Még betegséget sem láttak. És Isten már a halálról beszél. Ezért nem is tudták elképzelni, hogy mi lesz. És meg kell érteni, hogy a Bibliában a halál elsősorban elszakadottság. Elszakadtam valakitől. És valóban, azon a napon, amikor az ember bűnbe esett, kezdődött működni a halál, csak akkor látnunk kell, hogy a halál nem rögtön teljes egészében lépett működésben, hanem Isten annyira kegyelmes, hogy ő a halálbüntetést 3 lépésben hagyja végre. Mi volt az első? Elküldte Isten az embert a közösségéből. Ez volt az első. Elszakadt az ember Istentől. Nem volt közvetlen kapcsolat ember és Isten között. Az ember nem is nagyon akarta, mert ugye, amikor evett a fáról, akkor mi történt? Első dolog? Hát kezdett félni a másiktól. És ruhát készített magának. Mi volt a második? Kezdett félni Istentől. Hallotta a hangját, és elrejtőzött. Mi volt a törvény, vagy mi, még mindig, a törvény összefoglalása? Szeretni kell az Istent mindenek fölött, és az ember barátunkat, mint magunkat. Mi történik, amikor az ember eszik a fáról? Eltűnik az ember szeretet, eltűnik az Isten szeretet, és mi jön helyette? A félelem. Emberfélelem, Istenfélelem, de a rossz értelemben. Embertől fél, Istentől fél. Ez a bűnnek a következménye. Az első következménye. És mi volt a halálbüntetésnek az első lépése? Hogy Isten elküldte az embert a közösségéből. Hogy az embernek alapvetően nincs kapcsolata Istennel. Nem tudja, hogy Isten mit akar. Ez a Biblia szerint a lelki halál. Elszakadás Istentől. Megszűnt a közvetlen kapcsolat. És mivel Isten szövetségi, vagy szövetségbe lépett az emberre, és a szövetség érvényes nem csak a szövetséget kötő felekre, hanem az utódokra is, ezért minden ember utána ugyanabban az állapotban jött a világra. Isten szövetséget köt az emberrel, az ember vétkezik a szövetség ellen, és akkor már nem az áldást, hanem az átkot tapasztalja. A halál! Azzal van közvetlen kapcsolattal. És ahogy szaporodik az emberiség, mindenki úgy jön a világra, hogy érvényes rá a szövetségi büntetés, érvényes rá az, hogy lelkileg halottan jön a világra. Nincs közvetlen kapcsolat Istennel. És akkor mi a második lépés? Hát ezt tudjuk, ez a testi halál. Erről van tapasztalatunk, erről tudunk, és a legtöbb ember erre gondol. De ez nem a teljes halál, és ez még nem az igazi halál. Az is elszakadás természetesen, amikor az ember lelke elszakadt a testétől. És két helyre kerül. Test itt maradt, lélek meg máshova megy. Ez láthatóvá teszi a lelki halált. De még nem a teljes halál. Isten hagyta, hogy legyen idő a kettő között, a lelki és a testi halál között, hogy szaporodjon az emberiség. Hát ezzel szaporodik a bűn is, az igaz. De Isten azt akarta, hogy jöjjön el a fiú. Szülessen meg az az ember, az a férfi, aki megoldja a bűn problémáját, ugye kegyelmes az Isten, és ezért hagyta azt, hogy az emberiség szaporodásával szaporodik a bűn is. Ez irgalom. De valamikor eljön az a pillanat, amikor Isten azt mondja, hogy elég volt. Elég volt. Most végrehajtom a büntetést teljes egészében, működésbe lép a harmadik, amikor az utolsó ítéletnél Isten valóban kétfelé szedi az embereket, és akik addig nem tértek meg, nem ragadtak meg a lehetőséget, azt fogják érezni, hogy mi az, amikor az ember 100%-osan teljesen elszakadt Istentől. Mert ugye erről a világról még gondoskodik az Isten. Ezen a világon még történnek jó dolgok. Nem tudjuk miért, de az így van. Hát tudjuk miért, mert jó az Úr. Gondoskodik róla az Úr, hogy éljünk. De eljön az a pillanat, amikor az Úr elveszi a meg nem tértektől ezt az általános kegyelmét is. Amikor a pokóba fognak kerülni, és örökön örökké távol lesznek Isten szeretetétől. Ez a harmadik, ez az örök halál. Ez az igazi. Ez az igazi halál. Ott teljesedik be a halál. Ott teljesedik be a halál büntetés az emberen. És amikor Isten a halált ígérte, akkor mind a háromra gondolt. Beteljesedik ez a halál az utolsó ítéletnél, de érezünk, tapasztalunk valamit ebből már most is, ebben a világban. És az ember mit tehet? Hogy oldja meg ezt a helyzetet? Hát az ember rontotta el a helyzetet természetesen, nem az Isten. Mondhatjuk, hogy a bűn nem Istennek a problémája. A bűn az embernek a problémája. És ha Isten egy nagyon hideg bíró lett volna, akkor azt mondhatta volna, hogy hát akkor az ember oldja meg. Az ő baja. Ő rontotta el, ő oldja meg. De a büntetés a halál. Az örök halál. Az ember ezt nem tudja kifizetni úgy, hogy a végén élve kerüljen ki belőle. Az embernek ki kell fizetnie a számlát, jóvá kell tennie azt, amit elrontott, akkor soha nem jut a végéig. Nem képes rá. Mert bármit tesz, mivel lelkileg halottan jön a világra, csak szaporítja a bűnt. Akkor is, ha jóvá akarja tenni, fogalma sincs az embernek úgy, ahogy megszületik, hogy mit kellene tenni. Mert lelkileg halott. Nem ismeri Isten akaratát, nem is kíváncsi rá, ha valamit hall róla, nem tetszik neki, és ha értené is, akkor soha nem tudná végrehajtani. Tehát az ember részéről nincs megoldás. Ha lenne megoldás a bűn problémájára, akkor az Isten részéről kell, hogy jöjjön. Mert ugye a bűn olyan probléma, amely Isten és ember között áll fenn, az ember nem tudja megoldani, hát akkor mi van? Akkor várjuk egy angyalt? Hát az angyal nem szövetséges fél, csak Isten és ember. Ezért egy állat sem oldhatja meg ezt a problémát, mert nem szövetséges fél ebben a kapcsolatban. Vagy Isten, vagy az ember oldhatja ezt meg, ember nem képes rá, hát akkor Isten kegyelmére szorulunk. Ha ő úgy gondolja, hogy ad kegyelmet, akkor lesz kegyelem. Ha ő úgy gondolja, hogy nem kell kegyelmet adni, akkor nem lesz kegyelem. De tudjuk ugye, és ez a harmadik pont, hogy Isten ad kegyelmet. Isten akar kegyelmet adni. És akkor újra látni kell, hogy hát de a bűn olyan probléma, amely Isten és ember között áll fönn, és valójában az ember problémája. Az ember az, aki bűnbe esett. Hát akkor kellene olyan ember, aki ezt jóvá teszi. De ez nem lehet közönséges ember, beszéltünk rá, hogy az ember erre nem képes. Kellene egy olyan ember, aki Isten is. Aki képes arra, hogy hordozza Isten haragját úgy, hogy a végén élve kerül ki belőle. Csak akkor van megoldás. Ha van valaki, ha lenne valaki, aki ember is, mi van a bűn az ember problémája, és aki Isten is, mert egy közönséges ember ezt nem tudja megoldani. És az a jó hír, hogy Isten már rögtön az elején ígéri, hogy lesz olyan. Hogy az, a kígyónak mondja, hogy az asszony szülni fog, és akkor az ő magja majd széttapossa a kígyó fejét. Tehát jön egy ember, egy fiúgyermek, a Héberből látjuk, hogy fiúgyermek, az egész Ószövetség arról szól, hogy mikor jön a gyerek? Mikor jön a fiú? Kitől fog megszületni? Ezért várta minden asszony az első fiúnak a megszületését, mert lehet, hogy az lesz a messiás. És aztán eljön az Úr Jézus, és beteljesülnek a proféciák. Ott születik meg, ahol a messiásnak meg kell születnie. Abból a családból származik, amiből a messiásnak származnia kell. Aztán olyan dolgokat tesz, amit a messiásnak tennie kell. Aztán olyan dolgokat mond, amit a messiásnak mondania kell. És így tovább, és így tovább. És a tanítványok látják, hogy ő az. Ő az a messiás, ő az a fiúgyermek, ő az a férfi, aki megoldja majd a bűn problémáját. Jézus Krisztus az, az az ember, aki nem közönséges ember. Jézus Krisztus Isten, aki emberré lett, testet öltött, emberként élt, igazi ember, de nem közönséges ember, mert igazi Isten is. És ezt mutatta a feltámadásában. És akkor a második pont, és akkor Jézus hogyan oldotta meg a bűn problémáját? Hát ismerjük a történetet. Jézus tanít, teszi a csodákat, feltámasztja Lázárt, és az idő vezetők már kezdenek félni. Hogy ez az ember annyira hatalmas. Lehet, hogy majd őt fogják követni, lehet, hogy őt akarják majd királynak, hát akkor mi lesz velük? Hát ha ő szabadságharcot fog kezdeni, akkor jönnek a rómaiak, levernek bennünket, és nem marad semmi. Nem marad templom, nem marad nép, itt baj van. Hát, egy baj van. Ez a Jézus. El is fogják, ugye, bíróság elé állítják, és egyetlen bűn sem tudnak a nyakára varni. Még hamis tanúkat is hívnak, akkor mondjál te is valamit, Nem sikerül, nem áll össze a kép. És akkor a főpap egy nagyon egyszerű kérdést tesz fel. Te. Te vagy a Krisztus. Te vagy a messiás. Tehát magyarul, te azt mondod magadról, hogy nem közönséges ember vagy, hanem Isten ember vagy. Kérdője. És Jézus azt mondja, hogy igen. És ezért ítélik meg Jézust. Mi a vád? Isten káromlás. Mit jelent az, hogy Isten káromlás? Az azt jelenti, hogy vagy valamit mondok Istenről, ami nem igaz, vagy pedig magamat teszem Istenné. Hát ez volt az első embernek a bűne. Úgy tett, mint ha ő lenne az Isten is. Lenne joga a jó és gonosz tudásának a fájáról enni. Ez mindannyiunk bűne, mert ugye a lelki halál miatt mindannyiunk azt képzeljük, hogy Istenek vagyunk. Függetlenek, szabadok, nincs főnököm, nincs uram, senki nem mondja nekem, hogy mit kell csinálni. Én független vagyok, majd én megoldom. Ez az Isten káromlás. Amikor Jézus azt mondta, hogy ő egyenlő Istennel, ő volt az egyetlen, aki nem hazudott. Ő mondott igazat. Te vagy a Krisztus? Igen. És akkor mit mondanak az Isten káromlók? Isten káromlás! De ő volt az egyetlen, aki igazat mondott az egész helyzetben. Az ember bűne Jézusra kerül. Ez a vád. De ő igazat mondott. Aztán elküldik Pilátushoz, ugye? És Pilátus is mondja, nyilvánosan, mindenki előtt, nem találok semmilyen bűnt. Hát ezt az ember miért kellene halálra küldeni? Ártatlan, nincs benne semmi rossz. A világi bíró, ugye? Élet és halál ura a teremtés keretei között. A császár képviselője mondja, hogy ártatlan. De ha ti emberek azt akarják, hogy keresztre feszítsem részemről, mehet. De először ártatlannak mondja. A legfelső bíró ártatlannak mondja Jézus, de nem törődik vele. Aztán Jézus kerül a fára, és tudjuk, hogy az Ószövetség szerint átkozott az, aki fán függ, tehát Isten átka rákerül Jézusra, és akkor Jézus kiabál. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Hát ez a halál! Ha Isten elhagy engem, akkor ez a pokol. Ez az örök halál. És úgy van Jézus a kereszten. Ártalmatlannak nyilvánított a felső bíróság által. Az ember bűne rá van kimondva, mintha az ő bűne lenne. De nem az ő bűne, hanem az enyém. Aztán elhagyja őt az Isten. És szenvedi a poklot, az igazit, nem az elképzelt. Elszenvedi a teljes halált. Testvérek, ez a mi helyünk ott a kereszten. Nem az övé. Ki az az Isten káromló? Ki az, aki méltó arra, hogy Isten teljes haragját tapasztalja? És ki nem? Hát Krisztus nem. Mindenkinek ott a helye. Csak egy valakinek nem ott a helye. Aki ott függ. Aki ott függött. Aki önkéntesen vállalta ezt a bűnös ember helyett. Ez történt a kereszten. Ott van Jézus vállán minden. Az Isten káromlás, Isten átka, az örök halál. És hordozza, elszenvedi, aztán harmadnapon mutatja, hogy ő az egyetlen, aki ezt el tudja szenvedni, és úgy, hogy a végén élve kerül ki belőle. Elszenvedte, legyőzte, és ha valaki azt akarja, amit ő szerzett, hát akkor menjen Jézushoz, és kérdezze meg. Jézus mutatta, hogy elszenvedte. Mutatta, hogy ha valahol, valakinél lenne megoldás a bűnre, akkor ő nála. És akkor ott a nagy kérdés, ami ott van a 9. pontban, a 3. pont, 3. alpontja, akkor ez hogy lehet az enyém? Amit ő szerzett. Hát csak egyféleképpen, ha teljes sorsomat arra bízom, aki ezt megszerezte, ha alárendelem magamat teljesen annak, aki ezt megszerezte. Ha magamat teljesen odaadom, magamról semmit nem várok, hanem mindent attól várok, aki mutatta, hogy nem közönséges ember, hanem Isten is és ember is, az egyetlen út az Atyához. Mert elszenvedte azt a büntetést, ami valójában az enyém. De úgy, hogy élve került ki belőle, és ezért tud életet is adni. És így definiáltuk a hitet, testvérek. Úgy definiáltuk a hitet, még a második előadásban. Itt van, hinni biblikus értelemben azt jelenti, hogy magamat maradéktalanul alárendelem Istennek, sorsomat az ő kezébe teszem, egész életemet tőle teszem függővé. Ez a hit, ami által az üdvösség az enyém lesz. Ez nem cselekedet, mert nem cselekedetekből van. Az üdvösség azért van, mert Isten kegyelemből önmagára vállalta a büntetést, az átkot, mindent. Üdvösség ott van, kegyelemből. És hogy lesz az enyém? Hit által, hogy magamat teljesen odaadom az Úr Jézus kezében, és nem akarok sem magamról, sem másról tudni. Ez az az üzenet, amit képviselnünk kell. Tehát nem elég tudni a tényeket. Nem elég aláírni a tényeket, nagyon tetszik. Vannak bűnös emberek, ott volt Jézus, nagyon jó, köszönöm szépen, kérek abból én is. Mert ez még nem hit. Beszéltünk róla, hogy akkor még mindig felülről nézem a dolgokat. Akkor én döntöm el, hogy akkor mi tetszik, mi nem tetszik. De a biblikus hit az alárendeltség, hogy Jézus alárendelem magamat, és mindent teszek, amit ő mond. Ezért a tények után át kell térni az önvizsgálatra, fel kell szólítani a másikat arra, hogy ne információnak vegye ezt. Ne csak a tényeket nézze, hanem szállja önmagában, és gondolja végig, hogy mit gondol ezekről a dolgokról. Mert ugye beszéltünk róla, hogy nem elég az ige, nem elég az üzenet, valaki csak akkor fog megtérni, ha a Szentlélek valamit tesz a lelkileg halott ember szívébe, ha életre kelt a halott ember, lelkileg halott ember, és rájön arra, hogy tényleg így van. Ezért kérjük az illetőt egy evangéliumi üzenet után, hogy szállja magában. És kérdezze meg önmagától, hogy így látom-e a dolgokat? Vagy sem? És azt fogjuk látni, én három pontban próbáltam összefoglalni, hogy milyen kérdés lehetne feltenni, vagy mind gondolkodjon a másik. Belátom-e, hogy eddig nem Isten akarata szerint éltem, hanem saját gondolataimat, mennyi királyom törvényi elé helyeztem, és ezért az örök halál büntetésre méltó vagyok? Elfogadom-e, hogy Jézus a testet öltött Isten, aki a keresztfán eleget tett az én bűneimért is, hogy aki hisz benne, bűnbocsánatban részesüljön, és befogadást nyerjen a mennyei atyánál? És Istenre akarom-e bízni magamat, minden egyes lépésemhez a Szentlélektől kérve és várva az útmutatást, bölcsességet és szeretetet. Ez csak egy útmutatás, tehát ezek nem a szent kérdések, amelyeket mindenképpen fel kell tenni. Ez egy útmutatás, hogy gondolkodjon el a másik ezen a három dolgon. Bűnösnek látja magát? Elfogadja, hogy Jézus az egyetlen út? Alá akarja rendelni magát Jézusnak? Teljesen. Mert a megtért ember a szívében mind a három kérdésre azt mondja, hogy igen. Igen. Látom, elfogadom, akarom, csak a zárójelben, de nem úgy sikerül, hogy kellene. Jó. De ha mind a három kérdésre a szívből azt tudom mondani, hogy igen, akkor egy megtért ember vagyok. Az azt mondja, hogy megértettem, hogy miről van szó. Megértettem a lényeget. És akkor mi fog velem történni? Akkor szomorú leszek. Szomorú leszek, hogy bűnös ember vagyok. Szomorú leszek, hogy az Úr Jézusnak miattam, helyettem kellett meghalnia. Szomorú vagyok, hogy nem engedelmeskedem minden nap a Szentléleknek. Nem sikerül, nem jön össze. Ez az Isten szerinti szomorúság. Amikor belátom a helyzetet, és szeretném jobban élni, de hát még az ő segítségével is annyira nehezen megy, mert nem figyelek oda, és nem teszem meg. És akkor ott van az a másik szomorúság. Mert van másik szomorúság is. Amikor valaki hallja ezeket a kérdéseket, és azt mondja, hogy hát igen ám, vannak bűnös emberek, és nekem is vannak hibáim, de hogy méltó lennék a halálra? Hát ez milyen gondolkodás, milyen gondolat? Ez onnan, mert minden embernek van hibája. Jézus az egyetlenült, ez nagyon út, az nagyon, nem nagyon zárkozott, nem nagyon, ez nekem annyira nem tetszik. Alá kell rendelnem magamat valakinek? Nem, köszönöm szépen. Én a magam ura vagyok. Majd én eldöntöm, hogy mi a jó és mi a rossz. Ez a világ szerinti szomorúság. Amikor az ember megkeményedik, és azt mondja, hogy ez lenne a keresztény jó üzenete, ez lenne az örömhír. Hát akkor köszönöm szépen, akkor megbánom, hogy idejöttem, és akkor megyek a saját fejem után, a magam fejem után. Ez történik, amikor elhangzik az evangélium. Az egyik ember belátja, másik ember megkeményedik. Ez a nem kell meglepődni, ez az evangéliumnak a dolga. Hogy világossá tegye a különbséget Isten népe és nem Isten népe között. Ha valaki megértette, hogy miről van szó, talán először, akkor majdnem automatikusan feljön nála az a gondolat, hogy hát akkor most mit kell tegyem. Akkor én is az Úr népéhez szeretnék tartozni. Akkor most mit kell csinálni? Ha először, valaki először rádöbben arra, hogy tényleg igaz, ami elhangzott, amit mondtam, akkor megtér. Amikor először rádöbben arra, hogy valóban bűnös ő, a biblikus értelemben vett bűnös ember ő, nem csak hibái vannak, gyengeségei vannak, de minden tette és minden szava Isten ellen harcol. Amikor először rádöbben arra, hogy az Úr Jézus meghalt, és nála kapható bűnbocsánat, örök élet, csak oda kell menni, és akarja is, akkor teljesen kész arra, hogy imádságon azt el is mondja az Úrnak. És fel fogja tenni a kérdést. Most mit kell csinálnom? Belátom, elfogadom, igen, kész vagyok, most mi? És akkor mondhatjuk azt, hogy hát akkor mondjuk ezt el Istennek. Mert ugye nem nekem kell ezt mondani, nem nekem, mint embernek el kell mondanod, hogy bűnös vagy, hogy elfogadott az Úr Jézust. Azt az Úr Jézusnak kell elmondani. Akkor mondjunk el közösen. És lehet, hogy a másik még soha életében nem imádkozott, legalább nem igazán, akkor kicsit segíteni kell abban, hogy jó, akkor közösen. Jó, akkor én kezdek, akkor hálát adunk, hogy megvolt ez a beszélgetés, csak azt mondjuk, hogy hát itt van XY, és szeretne valamit mondani. És akkor most eljössz. Nem kell szent szöveget mondani az illetőnek. Ha valóban kész a megtérésre, akkor automatikusan azt fogja mondani, ami a szívében van. El fogja mondani a bűneit, el fogja mondani, hogy ő elfogadja az Úr Jézust megváltónak, Úrnak, el fogja mondani, hogy ő az Urat akarja szolgálni. Én nem szeretem, tehát vannak olyan traktátusok, ahol a végén ott van a megtérő imádsága, csak ezt illik imádkozni, de akkor soha nem lehet tudni, hogy mi zajlik le a másik szívében. És már voltam olyan álmegtérésen, ahol a mellettem levő személy csak felkezdte sorolni a bűneit, aztán a végén azt mondta, hogy hát én tudom, Uram, hogy ezekért elítélhetsz engem, és kész vagyok ezt az ítéletet elfogadni. És ott hagyta abba az imádságot. Csak attól féltem, hogy ez még nem értette meg, hogy miről van szó. valami bűnlátást kapott, de még nem volt kész a megtérésre. És félő, hogyha én a szavába, vagy a szájába adtam volna szavakat, hogy hát akkor szépen elmondja, úgy, hogy én gondolom, aztán ő gondolja, hogy meg van térve. Az imádság után azt mondtam az illetőnek, hogy hát én most nem fogom azt mondani, hogy te megtértél, vagy nem tértél meg, majd az életedből kiderül, hogy most megtértél, vagy pedig csak felsoroltad a bűneidet az Úr előtt. Később kiderült, hogy az illető már akkor is egy parázna kapcsolatban élt, tehát a felesége mellett tartott barátnőt is, lehet, hogy most már a harmadiknál van. Egyáltalán nem gondolta komolyan a megtérésre. Csak valami bűnlátást kapott, rádöbbent a bűneire, de ennyi. És akkor remélem, hogy az illető valamikor valóban meg fog térni, de ezért szeretném aláhúzni, hogy nem mondjuk a másiknak, hogy mit mondjon. Csak azt mondjuk, hogy mondd el azt, ami a szívedben van. Mondd el mindazt, amit az Úrnak akarsz mondani, nincs szent szöveg. És akkor majd fogjuk hallani. Megértett az illető az üzenetet, vagy nem. Talán kellene még vele foglalkozni, jobban magyarázni a dolgokat. Csak a harmadik alpont, hogy a megtérés nem a cél. A megtérés nem az utolsó pontja a folyamatnak, hanem az első. Ott kezdődik az élet. A megtérésnél, az újjászületésnél. Tehát ha már valakivel foglalkoztunk addig, magyaráztuk az evangéliumot, ott voltunk, amikor az illető öntötte a szívét az Úr előtt, hát akkor érezzük a felelősséget azért, hogy a lelki növekedésben is segítsünk őt. Hívjuk meg a gyülekezetbe, ha még nem volt ott, hívjuk meg valamilyen alkalomra, talán közösen lehet Bibliát olvasni, a Szentlélekről mindenképpen kell néhány dolgot mondani. Ugye arról már beszéltünk, tehát azt most nem fogom részletezni. Annyit el kell mondani, hogy hát Isten segíteni akar neked abban, hogy egyre inkább az Úr Jézus Krisztushoz hasonlóvá váljad. A megtérésed alkalmával megkaptad a Szent Lelket, aki lépésről lépésre mutatni fogja, hogy hogyan kell élni, mit kell tenni, majd figyeld oda, hogy mit mond a Szent Lélek, milyen utat mutat. Így egy teljes képet kapunk és adhatunk az evangéliumról. Ez természetesen elég sok információ. Egy órát beszéltem, ezért néztem meg. Általában a másik nem akar egy órás előadást hallani, amikor felteszi a kérdést, hogy miről is szól a keresztény hit, mi a lényege. Nagyon egyszerű példa. Egy barátommal voltam egy koncerten, a baráttól már sokszor beszéltünk a hitről, és valamiért a koncert után még bementünk egy kávézóba, ittunk egy kávét, egy jó, erős, fekete kávét, mert még hosszú volt az út hazafele, és nem tudom miért, de ott, a kávé mellett, a kávézóban felteszi az ismerősöm a kérdést, hogy akkor Márko, akkor magyarázd már még egyszer, hogy pontosan mi is volt az evangélium lényege? Hát nem biztos, hogy kész arra, hogy egy órát beszéljek. Akkor ezt valahogy össze kell tudnom foglalni. Úgy, hogy talán egy 10 percen belül elmondom a lényeget. Az se könnyű. De ami nekem segít ebben, az egy ábra. És itt vannak a fémás vatok? Itt vannak a fémás vatok. Szétosztásra kerül egy ábra, aminek segítségével magyaráztam a barátomnak az evangéliumot. Számozva vannak a pontok, tehát egynél kezdődik, akkor van 2, 3, 4. Remélem, hogy minden oldalon van mind a 4 pont. Most nézzük csak az ábrát, jó? Mert mindjárt a szövegről mondok valamit. Azt akartam szemléltetni az ábrával, hogy ha Isten áll az élet elején, akkor az jó irányba vagy az élet irányába haladnak a dolgok. Itt egy kis kereszt kell, hogy legyen, ami azt akarja szemléltetni. Itt a lyukban kereszt, igen, kis ilyen X-szerű kereszt volt eredetileg, amely azt akarta jelképezni, hogy az ember, az első ember bár nem azt az utat választotta, hanem saját fejé után ment. Tehát, ha az ember olyan utat választ, aminek nem az élet a vége, akkor annak csak egy vége lehet, ez a halál. Itt is van. És akkor már két út van, és az ember alapesetben itt születik meg, azon az úton, amely a halálba visz. A harmadik pont, a kereszt, szemlélteti azt, hogy van visszaút, de csak egy, az Úr Jézus keresztje, és akkor itt a negyedik pontban van egy visszafele nyíl, hogy ha az élethez akarom eljutni, akkor a keresztet el kell fogni, Jézus Krisztus áldozatát el kell fogadni, és akkor a másik úton folytatnom az életemet. Ennyit az ábráról. A szöveg arra épül, arra a kérdésre épül, hogy ha Isten jó, akkor miért van annyi szörnyűség, miért van annyi probléma a világon. És négy pontban próbáltam választ adni arra a kérdésre úgy, hogy az evangélium üzenete benne van. Ez sem szent szöveg. Ez az én szövegem, amit használok bizonyos esetekben, amikor csak 10-15 percen van, és el akarom magyarázni a másiknak, hogy mi a lényeg. A házi feladat a következő lesz. Szerintem az ábrát érdemes fejből tanulni. Nem annyira bonyolult, de akkor van nekünk is egy elképzelésünk, hogy miről kell beszélni. Ebben segít az ábra, hogy minden pontról beszéljünk. Tehát az ábrát tudni kell jövő héten. A szöveget, a hozzáírt szöveget érdemes a következő héten néhányszor átolvasni. Hogy a Márko hogyan magyarázza az evangéliumot. A lényeg az lenne, hogy a következő alkalomra fejből tudjuk ezt a 12 pontot, ami dőlt betűvel van szedve. Hogy Istenről azt kell tudni, hogy Isten szent, Isten szeretet, Isten igazságos. Az emberről tudni kell, hogy Isten képmására teremtetett, bűnös, és ezért méltó a halálra, és az ember Isten kegyelmére szorul. Hogy Jézus Krisztus arról tudni, hogy ő Isten, aki emberé lett, helyettünk halt meg, és hitáltal részesülünk az üdvösségben, és akkor a megfelelő válasz alpontjánál, hogy önvizsgálatra hívjuk fel az illetőt, meg tudjuk magyarázni a megtérés lényegét, és tudunk valamit mondani a Szentlélek megszentelő munkájáról. Ha ez a 12 pont itt lesz a szürke állományban jövő héten, az ábra is, akkor bízok benne, hogy egymásnak tudjuk jövő héten elmagyarázni az evangéliumot a saját szavainkkal. És ezzel fogunk kezdeni jövő héten, hogy kettességben jövünk össze, és az egyik magyarázza a másiknak, hogy akkor mi is az evangélium lényege. Tehát nem a szöveget kell fejből tanulni, ez csak iránymutatás, de az ábrát kell tudni, és a 12 pontot, és akkor remélem, hogy mindenki a saját szavaival el tudja magyarázni az evangéliumot. Hát ez a házi feladat, egy teljes hét van rá, és megyünk ezt komolyan. Tehát, hogyan mondjam ezt? Nem biztos, hogy mindenki majd mit tudom én, egy szomszéddal, egy baráttal, egy munkatárssal ezt használni fogja, vagy meri használni. De legalább egy testvérnek tudjuk elmondani, hogy mi a lényeg. Ha ezt tudjuk, akkor legalább egyházi berkekben tudunk bizonyságot tenni, mert ugye vannak olyan gyülekezetek, vagy alkalmak, ahol nem mindenki megtért hívő, és akkor látjuk azt, hogy hát miről kellene itt még beszélni. Valamit hozzá tudunk főzni a beszélgetéshez, mert Isten szentségéből kicsit hiányzik a képből. Vagy az ember bűnös volt-e kicsit hiányzik a képből. De ezért fontos, hogy ezeket az alapfogalmakat, ezeket az alapdolgokat legalább tudjuk. Nem kell félni a jövő héttől, nem fog fájni, legalább nem sokat, nem nagyon, Mert hogy egy testvérnek fogjuk elmondani. És egyelőre ennyi a feladat. Akkor szerintem lenne miért imádkozni, és lenne miért hálát adni ilyen előadás után. Tehát ajánlom, szeretném azt, hogy most ima közösséget tartsunk. Köszönjük, Urunk Jézus, azt a csodát, hogy Te az emberi bíró előtt nem szóltál egy szót sem. Te, aki az ige vagy, és aki szóltál a teremtéstől fogva, és minden napig szólsz. Amikor az emberi bírók azt mondták, hogy Isten káromlásban vagy, bűnös, akkor nem szóltál egy szót sem, és nem azt mondtad, hogy hát nem én. És köszönjük azt, hogy amikor a kereszten függtél, nem szóltál egy szót sem, és nem kértél 1 millió angyalt a mennyországból, hogy pusztítsa az emberiséget, hanem vállaltad a halált, Isten teljes haragját. És köszönjük, Atyánk, hogy a mi káromlásunk mellett te még vállaltad fiat áldozatát is, úgyhogy kétszer jártál rosszul, egyszer, amikor az emberiség föllázott ellenet, és egyszer, amikor a saját fiadat adtad oda engesztelésképpen. De köszönjük azt, hogy vállaltad a dupla fájdalmat az emberiségért. Köszönjük azt, hogy semmilyen áldozat nem volt túl nagy a számodra, Urunk Jézus, amit nem vállaltál volna. És köszönjük azt, hogy te szólsz minden nap, szólsz az igéd által, minden nap szólsz emberi bizonság tételek által a lelkilett halottaknak, hogy jöjjenek csak hozzád, és vegyenek ingyen életet, bűnbocsánatot és örök életet tőled. Köszönjük, Urunk, hogy most szólsz, hogy most nem hallgatsz, hanem szólsz minden nap, és nagyon erőteljesen szólsz mindannyiunknak, hogy hol van az az út, amin járni kell. Köszönjük azt, hogy nem homályos a te hangod, és nem zavaros a te hangod és a te igéd, hanem bennünk van a probléma. Mi vagyunk azok, akik lelki halottak, vagy félreértjük a dolgokat, és újra kérünk bocsánatot a félreértésekért, újra kérünk bocsánatot a gonosz szívünkért, amely szánt szándékkal félreértelmezi a te igédet, szánt szándékkal nem oda megy, ahova hívsz, nem oda megy, ahova küldesz. És kérjük, adj nekünk alázatot, hogy valóban alá tudjuk magunkat rendelni neked, hogy valóban mindent tudunk elfogadni a te kezedből, mivel az a jó, és csak az a jó. Segíts nekünk abban, hogy egyre tisztában halljuk a te hangodat, egyre tisztában lássunk az utunkat, egyre bátrabban merjünk vállalni a szerepünket, a feladatunkat, a felelősségünket a világban, akár a gyülekezeten belül, akár mint bizonságtevő a társadalomban. Segíts nekünk abban, hogy lássuk a helyünket a gyülekezetben, találjuk meg a helyünket a társadalomban, adj nekünk bátorságot, hogy merjünk szólni mi is, amikor szólni kell, és merjünk hallgatni, amikor hallgatni kell. De azt csak tőle tanulhatunk, mert te tudod, hogy mikor mit kell tenni. Köszönjük, Urunk, hogy ma este itt voltál és megáldottál bennünket, te szóltál, és mi meghallgattuk a te igédet. Most segíts nekünk abban, hogy vagy tedd meg azt, hogy amit kértünk, az meghallgatásra találjon nálad is. És áldj meg minket bőségesen, amikor hazamegyünk, adj nekünk nyugodalmas jó éjszakát, hogy a holnapi napon is világosságaként is, a föld sólyaként élhessünk ebben az íztelen és sötét társadalomban. Mindehhez a te segítségedet kérünk az Úr Jézus nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,
mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És nem minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Amen. Adjunk hálát a 466-os dicséretünkkel. 466-os dicséretünk, mind a négy versét énekeljük. Rád tekint már hitem, megváltóm Istenem, a Golgotán 466-os, mind a négy versét énekeljük. Fogadjuk az Úr áldását, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.